Imádkozunk. Atyán, köszönjük neked a mai délutánt, köszönjük, hogy eléd járulhatunk, és hogy ebben az énekben is bátorítasz, hogy bármilyen félelem vagy szorongás, gyötrelem is jöjjön, beléd vethetjük a mi bizodalmunkat. És látod, Uram, hogy milyen sokszor a biztonságot adó megszokásból ki kell lépni. Tombolhat a vihar, zúghat a tenger, és sok minden körbevehet bennünket, de köszönjük, hogy benned nincsen fény sem árnyék változás. Rád bízhatjuk az életünket, hozzád jöhetünk, és kérhetünk, hogy áld meg, Uram, ezt a délutánt, az igéket, a mi szívünket, azt, hogy meghalljuk a te beszédedet, és azt szerint járjunk, amit a te igéd tanít és nevel. Így jövünk eléd, és Jézus hatalmas nevében hálásak vagyunk azért a kegyelemért, amit kiárasztasz ránk. Adj nekünk halló füleket, látó szemeket és nyitott szívet Jézus nevében. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és ahogy ígértem, ezen a délutánon folytatjuk tovább azt az ige szakaszt, amit már elkezdtünk a délelőtt folyamán. Korintusi második levél negyedik részét kezdtük el tanulmányozni, és ebben is a hetedik verstől a 14. versig, és négy dolgot hangsúlyoztam ki. Ma a 15-ös verset fogom elolvasni, amit délelőtt is kivetítettem már, de említettem, és ezt szeretném egy kicsit visszaemlíteni és idézni azokat a dolgokat, amiről szó volt. Négy dologról volt szó ezen a délelőttön, amiben Isten igéje tanít bennünket, mert el kell, hogy jussunk arra. Ez a célja a mi Isten tiszteletünknek, mint ahogy ebben a 15-ös versben van, hogy egyre többen adjanak hálát. Nem tudom, hogy van-e erre vágy a mi szívünkben, vagy a te szívedben, de úgy gondolom, hogy ez a célja annak, amiért mi összejövünk, amiért tartjuk az Isten tiszteleteket. Én nagyon sokszor hallottam már az elmúlt évek során, amióta lelki pásztor vagyok, hogy egyesek miért jönnek gyülekezetbe az Isten házába. El szokott az hangozni, hogy azért jövök, hogy feltöltődjek. Azért jövök, hogy megértsem az Isten beszédét. Azért jövök, mert egymás hite által lehet épülni, és számtalan dolgot lehet még felsorolni, és ezzel abszolút nincs baj, mert ez tényleg így van. De ez mind arról szól, hogy mit akarok én kapni Isten igéjéből, a közösségből, a gyülekezetből és ezek a dolgok. Az Isten igéje sokkal többről beszél. Azt mondja, hogy amikor összejövünk, ketten vagy hárman, akkor ott van közöttünk Isten, és ő azt akarja, hogy egyre többen adjunk hálát. Négy dolgot említettem, próbáljuk összeszedni, mi is volt az a négy. Első dolog, emlékezzetek a kis edénykékre, az ebédnél beszélgettünk, hogy fiam megkérdezte, hogy mit dobáltam én a cseréppel, vagy mi. Lehet, hogy sok minden van, amiben már az elmémben és a szívemben elhangzik, és lehet, hogy nem mondom ki. Tehát amikor hallgattam a dicsőítést, és elém hozta Isten a tanítást, amiről fogok szolgálni, tehát amiről szolgáltam, az volt a szívemben, hogy jó lenne azt prezentálni így kézzelfoghatóan, hogy amikor a cserépedény életről beszél a Biblia, mert ezt mondja, ami kincsünk cserépedényekben van, akkor szívesen hoztam volna egy cserép darabot, vagy egy kis vázát, vagy valami kis köcsögöt, vagy bármiről is legyen szó, és így elejtettem volna, és akkor úgy lipityára tört volna, ezzel is egy hanghatás, vagy egy ilyen látványos bemutató arra is, hogy valóban egy cserép milyen pillanatok alatt összetörik. És ilyen a mi életünk. Hány és hány nyomorúság és baj és betegség érhet bennünket. Mózes, Isten embere, emberének van egy zsoltár, amikor ő imádkozik, és ez nem Dávid zsoltár, hanem Mózesnek az imádsága, hanem egy zsoltár ez. Feleségem súgja, hát mi tudom. 90. Zsoltár. És azt mondja, hogy az ember ideje 70, vagy ha több 80 esztendő, nagyobb részük hiába való fáradtság, és olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Hiába való fáradtság. Tehát valóban így van ez. A 71. Zsoltárban mondja a Zsoltár, hogy öregember imádsága, sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld porából is előhozol, hozzám fordulsz, megvigasztalsz, igen nagyját teszel. A Biblia beszél arról, hogy érnek bennünket próbák és nyomorúságok. Ez a cserép pedig sebezhető, ez volt az egyik dolog. És elmondtam azt, ha emlékeztek rá, de szeretném ezt megerősíteni a szívedben, ha megtisztítod magad, azt mondja Pál Timóteusnak, akkor hasznos az Úrnak, megbecsült, megszentelt edény lesz az életünk. És azok a kincsek, amiről beszél Pál, a korintusi második levél 4. részében azt mondja, hogy azt szeretné, hogy ez a törékeny cserépedény, emlékezzetek rá, hogy milyen jelzőt használnak emberek egymásra, milyen kutya tud lenni néha az ember. Értéktelen, döglött kutya. És számtalanszor ezt mondja a világ, talán ezt próbálja a szívedbe, a füledbe belesugni az ördög, amikor valami nem sikerül, hogy tényleg nem érek semmit. Értékesek vagyunk Isten kezében. A második dolog, amiről beszéltem délelőtt, hogy ha tetszik, ha nem jönnek próbák és nyomorúságok, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de nem pusztulunk el. Tehát ha tetszik, ha nem, igenis vannak nyomorúságok, próbák, megpróbáltatások, de diadalmaskodunk azáltal, mondja a Biblia, aki szeret minket. És azt mondja Pál a Róma 8-ban, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelen való, sem eljövendő, sem a magasságban, sem a mélységben, sem semmiféle más teremtmény nem választ el az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Harmadik dolog, amiről szó volt a délelőtti tanításban, a 2 Korintus 4:7-14-ből, hogy is lesz az, hogy az én életemben ott lesz Krisztus halála? És hogyha Krisztus halála ott van az életemben, akkor az élet benned is fogja a munkáját végezni? Hogy szüntelenül a halál révén állunk Krisztusért? Hát úgy, ha nem adom halálba az életemet, és nem tagadom meg magamat, ahogy Jézus beszél a Lukács evangélium a leírása alapján, mert így örökítette meg az orvos Lukács, hogy aki utánam akar jönni, mondja Jézus, naponként vegye föl a keresztjét, és naponként legyen önmegtagadó élettel, és így kövessen engem. Másképp ez nem megy. Szüntelenül a halál révén állunk Krisztusért. És hogyha ez megvalósul, akkor valósággá válik az, ami a 12-es, 13-as, 14-es versben van, hogy hit által tudok szólni, hathatós lesz a bizonyságtételem. És ha ez megvalósul, akkor lesz az, amiről ez a vers beszél. Tehát mondjuk el együtt, ki van vetítve ez az igevers, Korintusi második levél, 4. rész, 15. verse. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Egy-egy Isten tisztelet végén szoktuk azt mondani, hogy Amen. Ez azt jelenti, hogy úgy van, úgy legyen. Én azt mondom erre az ígére, hogy ez így van. Amen. Mondjuk el még egyszer, mert minden értetek van. Álljunk meg egy picit, próbáljuk úgy mondani. Nagyon sokszor azt szoktam alkalmazni, hogy egy picit módosítok, és magamra nézve mondom el. Tehát most próbáljuk úgy elmondani ezt az igeverset, hogy egyes szám első szemében. Minden értem van. Jó? Mondjuk így. Mert minden értem van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Amen. Az Úr áldja meg ezt az igét, és ezt a négy dolgot szeretném egy picit részletezni. Sok-sok drága kijelentés van arra nézve, hogy minden értünk van. Drága igazságokat találunk a Bibliát tanulmányozva arra nézve, hogy a kegyelem, ami Istennek drága ajándéka, és ami által élhetünk, ezt lehet sokszorozni, de nem mindegy, hogy hogyan. A Biblia beszél arról, hogy mi az a sokszorozás, ami ott van az emberi szívben és az emberi elmében, de a Biblia azt mondja, Pál ezt így fejezik ki a római levélben, szó se lehet róla. Tehát nekünk úgy kell járnunk, úgy kell gondolkozni, hogy az igéhez igazítjuk magunkat. A Biblia az egy zsinór mérték, és hogyha ehhez szabjuk az életünket, az eljárásainkat, a szokásainkat ehhez igazítjuk, akkor Isten áldását várhatod az életeden, hogy ott legyen, és ott is lesz. Ha te jársz a magad eljárása szerint, a magad gondolkodása szerint, várhatod, hogy Isten megáldja az életedet, nem fogja megáldani. Egyre többen adjanak hálát. Szoktál imádkozni, hogy ezek a padok megteljenek? Ki az, aki szokott imádkozni? Ó, nagyon jó. Szinte majdnem mindenki felemelte a kezét. És én úgy gondolom, hogy aki nem emelte, az csak azért, mert hát nem szokta, hogy emelje a kezét. Na jó, tehát igen, imádkozunk ezért, hogy egyre többen adjunk hálát. De a Biblia beszél arra nézve, hogy ez nem egy olyan cél, ami olyan messzeségben van, nem egy olyan cél, ami öncélú, hanem egy olyan dolog, amiről a Biblia beszél. És azt mondja, igen, ez az Isten akarata. Hiszed ezt? Mert az én hitem az, hogy az Isten akarata az, és én nagyon gyakran szoktam idézni azt, ami az apostolok cselekedete második részében van, az első gyülekezetre nézve. Azt mondja a Biblia, hogy azok a testvérek, akik egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, házanként összejöttek, újongással és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Isten, kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Szóval ez volt a helyzet, ez volt a tendencia az első gyülekezet életében. Ez az, ami meg elhangzik itt a korintusi második levél, negyedik részének a 15. versében, hogy egyre többen adjanak hálát. Hogy fognak többen adni hálát, hogyha többen vannak itt? Ez logikus, ugye? Napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel, és a negyedik igazság, ami ebben a versben elhangzik, hogy Isten, amit teszek, bármit tegyek, azt az Isten dicsőségére kell nekem tenni. Mert Isten az ő dicsőségét nem adja másnak. Nézzük tehát ezt a négy igazságot. Az első, minden értetek van. Amikor én megtértem több mint 30 évvel ezelőtt, kaptam egy Bibliát, kinyitottam, és az első ige, ami telibe találta az életemet, a szívemet és a gondolataimat, ez a Róma 8:28. Ki az, aki ismeri ezt az verset? Hát jó, a családom kivételével gyülekezett. Tudjátok-e, hogy mi van itt? A család meg a rokonság, valaki tudja, hogy mi van ott? Akik az Istent szeretik, így már megy, ugye. Jó van, nagyon jó. Bátorítalak benneteket. Legyen ez egy alapelv, amikor megtanultok egy-egy ige verset, tanuljátok meg hozzá az ige helyet is. Fontos. Mert amikor nincs mindig kezünkben a Biblia, a legegyszerűbb hétköznapi munkáinkban nincs ott a Biblia. De amikor, és alkalom pedig kell, hogy legyen, mert vannak alkalmak, amikor meg kell osztanunk a jó hírt és az evangéliumot. És fontos, hogy valahova rögzítsük azt, hogy amit mondunk, az hol van. Néhány évvel ezelőtt néztem egy filmet az interneten, ami arról szólt, hogy egy lelki pásztor elmondta, hogy hogyan lehet könnyen ige szakaszokat, Bibliát memorizálni. Fú, megörültem neki, ez volt a címe, könnyen ige versek tanulása. Meghallgattam azt a néhány perces videót, és hát egy kicsit mulatságos volt. A pásztor arról beszélt, egy amerikai lelkipásztor, hogy a legegyszerűbb, szerinted? Vajon mi lehetett az? Te hogyan gondolod, hogy lehet legegyszerűbb Bibliát tanulmányozni? Vagyis megtanulni könnyen ige verseket?
Olyan dolgot hozzá kapcsolódni, amilyen könnyen beugrik a szögméről szóval, vagy nem tudom.
Jó, nagyon jó. Teljesen jó. Na hát semmi ilyesmi, ilyen fantasztikus, ilyen valami hátulról jövő bármi egyéb. Mondja a lelkipásztor, és a következőt mondja, hogy részeket, fejezeteket, könyveket kell megtanulni. Erről szólt a videó, és semmi másról. Én meg csak ott ültem, és csak néztem, nagyon nyitott szemekkel, és azt mondta, amen, tényleg, ez egy jó dolog, amikor egyik igét mondod a másik után. Nagyon egyszerű, az én életemben ez úgy működött, hogy amióta lelkipásztor vagyok, több mint 25 éve, kaptam egy számítógépet, és minden egyes ige hirdetéshez több száz ige verset kikerestem a számítógépemben. Akkor ilyen bepötyögős rendszer volt, ilyen karakter, parancsok voltak, úgynevezett doszos program, tehát nem ilyen grafikus, mint ma van. És egy-egy igehirdetéshez 200-300 vagy még 400 igeverset is kiírattam a képernyőre, és hát abban az időben még nem volt nyomtató, ezért amikor én készültem az igehirdetésre, elolvastam ezt a több száz igeverset, a szeretetről, a kegyelemről, az irgalomról, mindig ami volt a fő témája a tanításnak, és fogtam a papírt, és ebből egy olyan 15-20 igeverset kijegyzeteltem magamnak. És megtanultam. És ezt több mint 25 éve csinálom. Ez a titka, hogy egyik igevers jön a másik után, hogy naponta újból, és újból, és újból, és újból. Tehát az első igevers az életemben ez volt a Róma 8:28, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra van. Na most itt szeretnék egy picit megállni, mert ez még elő fog jönni még két dián, mert itt szeretném ezt az igazságot még jobban a szívetekre helyezni, hogy minden értetek van. Mi van a próbákkal, vagy éppen a nyomorúságokban? Jön az ellenség, és meg fogja kérdezni, ez is a javadra van? Amikor, már délelőtt beszéltem arról, hogy az ördög mindent meg fog tenni azért, hogy a Bibliát és annak az igazságait megkérdőjelezze a szívünkben és elménkben. És tudod, úgy gondolom, mivel, és ez a határozott szilárd meggyőződés, amivel le van írva a Bibliában, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjon, és azt mondja az apostol, hogy nem mese mindaz, ami elhangzik a proféciákban és a kinyilatkoztatásokban, tehát a Biblia határozott, valóságos kinyilatkoztatás, amire érdemes odafigyelni. Lehet, hogy más mond az én szívem, az elmém és a gondolataim, mert befolyásolhat az ellenség, és mind abban a pillanatban, amikor kapsz egy ige szakasz, rögtön meg fogja kérdőjelezni az ellenség, csak ugyanazt mondja az Isten, ez neked szól. Á, dehogy is neked szól. Pedig te tudod, mert a szívedet megmelengeti. Nincs kiemelve szövegkiemelővel, vagy félkövér betűtípussal az a szöveg, a rész a Bibliában, de mégis úgy kijön abból az olvasott szövegből. És te tudod, és az ellenség is tudja, hogy az az üzenet, az az igevers neked személyesen szól. Lehet, hogy több ezer évvel ezelőtt hangzott el, lehet, hogy ezt Pál apostol írta, lehet, hogy ez éppen a korintusi gyülekezetnek adatot, de azon keresztül Isten neked szól, és téged érint meg. Aztán, tudjátok, azt tapasztaltam meg az több mint 30 év során, mióta hívő vagyok, hogy annyiféle hazugságot bedob az ellenség. Például, ilyen hazugság az, hogy hát veled ilyen még soha nem történt meg, nem is fog. Másik ilyen hazugság, ez már másképp működik. Az apostoli korban ez működött, de ma már nem. A Róma 8:28 mellett a másik nagyon alapvető igazság több mint 30 éve a szívemben ott van, és ezt ahova elmegyek, mindig elmondom. Jakab levelében van egy ilyen kijelentés, hogy Istenben nincsen fény, sem árnyék változás. Aztán azok az igazságok, amik több helyen előfordulnak a Bibliában, hogy Isten nem személyválogató. Én nem tudom másképp Istent elképzelni. Tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, a tanítását és a meggyőződését. De a Bibliával a kezemben, amikor engem elhívott Isten, hogy prédikáljam az evangéliumot, és azt mondta, hogy pásztor kell, hogy legyek, akkor azt mondtam, hogy nem. Mert azt mondja a Jelenések könyve, hogyha valaki hozzátesz ezekhez a prófétai igazságokhoz, Isten azokat a csapásokat bocsátja, ami le van írva ebben a könyvben. Ha valaki elvesz ezekből az igazságokból, akkor Isten elveszi osztály részét az életfájából, és mindabból, ami vár bennünket a mennyekben. Meg az is a szívemet megérintett, és nagyon határozottságra és őszintességre indított, az első pillanattól kezdve az ige tanulmányozásra nézve, hogy Jakab levele így mondja, ne legyetek sokan tanítók, mert nagyobb ítéletben lesz részetek. Szóval én, dicsőség az Úrnak, nem dőlök be ilyen hamis, istentelen tanításnak, hogy ma már Isten nem teszi meg azt, amit megtett 2000 évvel ezelőtt. Nem hiszek abban, hogy ma vannak dolgok, amik már nem működnének, amikor Istenben nincs sem fény, sem árnyék változás. Nem hiszem-e azt, hogy ha Isten nem személyválogató, akkor miért ne tehetné meg? Holnap reggelig sorolhatnám azokat a csodákat, meg jövő hét egész karácsonyig beszélhetnék azokról a dolgokról, amiket Isten véghez vitt az elmúlt 25 éves lelkipásztori szolgálatom során. Isten hatalmas Isten. Megértettem azt a római levélből, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De amikor 94 éves, 30 éves süket asszonynak egy imádságra, így megnyílik a füle. Újból hangsúlyozom a számokat. 30 éves süket, 94 éves özvegy asszonynak megnyílik mindkét füle. Mert tök süket volt ez az özvegy asszony a gyülekezetünkben. És amikor megnyitotta Isten, mert másnap felhívott a mobiltelefonon, akkor tudtuk meg, hogy 30 évig süket volt az egyik fülére. És sorolhatnám tovább, Istené a dicsőség. De jöhet bárki, bármilyen tanítással, üzenettel, ezt nem tudja elvenni. Mert ez az Isten dicsősége. Az, amiről beszéltem ma, és amiről szeretnék beszélni, hogy Istennek van dicsősége, és kiárasztja az ő dicsőségét. És értsétek meg, hogy igenis minden értünk van. És az egyik ilyen alapvető kijelentés megerősíti a korintusi második levél 4. részének a 15. versét, a Róma 8:28. De szeretnék valamit ide hozni, mert azt mondja az ige, akik az Isten szeretik, szereted az Isten? Hú, persze, hogy szeretem, nem? Hát egy olyan Isten, aki az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ezt szeretném, így van? De szeretném, ha most gyorsan kikeresnénk az 1 János 4:20-at. Akinek van Bibliája, érdemes, hogy keresse ki, mert ez az igevers beszél arról, hogy mit is jelent szeretni az Isten. Mit jelent? Hogy a mellettem lévőt, a barátomat, vagy az ellenségemet, vagy bárki, ahogy, hogy mi van az én szívemben, mi van az én elmémben és gondolataimban. És azt mondja az 1 János 4:20, ha valaki azt mondja, szeretem az Istent. Ha? Róma 8:28 ezt mondja. Akik az Istent szeretik, minden javukra van. Aki nem szereti Istent, az nem fogja ezt átélni, és nem fogja megtapasztalni. De az 1 János 4:20 is beszél arról, hogy mit jelent az Isten szeretni. Figyeljetek! Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Ez egy alapvető igazság. És úgy gondolom, hogy a Róma 8:28-at megérteni, felfogni, és végig a saját életünkre alkalmazni csak így lehet. Minden értem van. Van egy Istenem, aki kegyelmes, irgalmas és szerető, és számtalan olyan dolgot fogok átélni, ami megnyilvánul az ő dicsőségére, és meg fogja mutatni az ő hatalmát, de ezt nekem át kell élnem. A hétköznapok harcaiban és küzdelmeiben. És ha Róma 8:28-at hiszem, akkor oda kell mellé tennem az 1 János 4:20-at. Másik igazság, ami a minden értünkre vonatkozik. Nagyon szeretem az Efézusi levélben az első rész 3. versét, egy fantasztikus kinyilatkoztatás, hogy Jézus Krisztus mennyire értünk tesz minden. A tanítványok sok mindent nem értettek meg. Tisztelték őt, hogy te vagy az élő Isten fiam. Leborultak és imádták. És amikor Jézus oda ment, és kendőt köpött, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát, azt mondta Péter, az enyémet nem. És azt mondta Jézus, ha ezt nem teszem, meg semmi közöm hozzá. Egyik énekünk mondja, egy ifjúság ének, hogy ő szolga király volt. Jézus szolga király volt. És szolgált. Azt mondta, azért jött, hogy szolgáljon. Nem azért, hogy neki szolgáljanak. Ő örül annak, ha imádja, de ő azért jött erre a világra, hogy szolgáljon, hogy megkeresse és megtartsa a jelvezet. És az Efézusi levél első részének a 3. verse a következőt mondja, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Újból egy kérdés van bennem, érzed te ezt? Tapasztalod te ezt? Hitben jársz, vagy látásban? Egyik oldalt ott van, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, másik oldalt ott van az ige vers, hogy hitben járunk és nem látásban. De azt mondja az Isten igéje, hogy mindennel megajándékozunk. Mindennel. Megáldott minket, mondjuk el ezt az ige verset. Jó, Efézus 1:3. Áldott a mi Úrunk, Jézus Krisztus Istene, és Atya, aki megáldott minket, itt nem kell módosítani, megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus Jézusban. Jézus, amikor a tanítványok körében van, a János 15-ben van egy nagyon érdekes kijelentés. Oda vonja magához őket, és azt mondja, ti nem szolgák vagytok, ti barátaim vagytok. És azt mondja Jézus, tudjátok miért? Mert a szolga nem tudja, hogy mi van a házban. És úgy folytatja tovább a tanítványokkal való bizalmas beszélgetést Jézust, ti barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtotokra adtam néktek. Nem ti választottatok ki engem, én választottalak, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyámtól az én nevemben, megadja néktek. Ezek az igeversek is arról beszélnek, hogy van egy hatalmas Istenünk, Jézus Krisztus, aki mennyből jött, és mindaz, ami a mennyben van, azt akarja, hogy az életedben ott legyen. Megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Kérdezem, mennyit éltél már ebből? Mennyit tapasztaltál meg ebből? Nem az Isten az oka annak, hogy nagyon szűkös, amit mi átélünk és megtapasztalunk. De számomra ezek az igeversek a Róma 8:28 mellett szintén arról szólnak, hogy igenis értem van. Egy olyan Istenem van, aki bőkezű Isten. Egy olyan Istenem van, aki hatalmas áldások sorozatával akarja megáldani az életünket. És a harmadik dolog, amit ide szeretnék kapcsolni, az egy érdekes történet, Jézus beszél erről, a tékozló fiú története. Lukás 15, ismerjük a történetet? Van egy apa, akinek van két fia. Az egyik kikéri a vagyont, és elmegy messze idegenbe. De az idősebbik otthon van. És amikor a tékozló fiú megtér, mert magába száll a moslékos vájnál, és azt mondja, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak ne tekints, tégy engem olyanná, mint véresség közül egy, és hazamegy, akkor az apa már messziről meglátja, elé szalad, nyakába borul, megcsókolja, és azt mondja, a fiam elveszett, és megtaláltatott. Ő az, aki meghalt, de föltámadott. Örüljünk és vigyorogjunk. Levágja a hízott borjút, a ruhát ráadja, a gyűrűt és a sarut. És vigadnak. És az idősebbik fiú a mezőn dolgozik, és jön haza, és hallja a zenét és a táncot, és előhív egy szolgát, hogy megtudakolja, hogy mi az. Szolga azt mondja, a te testvéred jött haza. Apád levágta a hízott tulkot. És az idősebbik fiú nem megy be. Nem megy be. És azt mondja, hogy amikor kimegy az apa, beszél az idősebbik fiúval, és azt mondja neki, hogy fiam, mindenem a tiéd. Minden értetek van. Mindenem a tiéd. Vigadod és öbölöd kellene. Hadd olvassam, hogy ne maradjon egy szó se ki a Lukács 15:31-ről. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Tudjátok, hány emberrel találkoztam már, akik csak áldást szeretnének, de nincs oda szállás, nincs az Úrral való közösség. Tudjátok, hogy miért beszél a Biblia a bárványimádásról, mint paráznaságról? Azért, mert ugyanaz a helyzet a fizikai paráznaságnál, mint meg a bálványimádásnál, hogy csak pillanatnyi élvezetet akar valaki felelősség nélkül. Ez igaz a fizikai paráznaságra és a szellemire is. Számtalan szellemi parázna van a gyülekezeteinkben. Mert csak azt szeretné, ami neki jó, de nem tesz egy lépés se azért, hogy személyes és bensőséges kapcsolata legyen az Istennel. És ez az, amit szeretnék nektek mondani, mert a Lukács 15.31 erről szól. Te mindig velem vagy. És mindenem a tiéd. Másképp nem lehet a tiéd. De lehet úgy eltölteni egy életet az atyai háznál, hogy nekem nem adtál egy kecskegidát sem. És nem mulattam az én barátaimmal. Hogy ott volt testileg, de szellemileg messze-messze, sokkal messzebb került az atyától, mint a tékozló fiú. Többenet. Lukács 15.31. Fiam, te mindig velem vagy. És tudod? Ezt mondja Jézus neked és nekem. Mert a Máté 28.19.20 ezt mondja, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezt mondja Jézus. Úgy, ahogy Jézus beszélt a Lukács 15-ben a tékozló fiú példázatában, amikor az atya és az idősebbik fiú beszélgetését örökíti meg, rólad és rólad van szó. Akkor lesz minden tiéd, ha velem vagy mindig. Járod-e a saját utadat, jársz-e a saját elgondolásod és az érzéseid szerint, vagy valósággá válik az, mert az idősebbik fiúnál nem volt igaz az, hogy velem vagy mindig. Nem volt vele mindig. Nem. És pontosan ezért nem merte levágni azt a kecskevidát, és ezért nem tudott mulatni a barátaival. Csak kötelesség volt, csak olyan cselekedetek voltak, amiben nem volt benne a szíve, az érzése és az egész lénye. Értsd meg, ezt mondja nekem a Máté 28. Veled vagyok minden nap, mindenem a tiéd. Kell ennél több? És sorolhatnám tovább, de úgy gondolom, hogy ez a három kis rövid példa, ige szakasz beszél arról, hogy igen, minden értetek van. Ja, hogy jó néhány dolgot fel fog hozni az ellenség, amivel megpróbálja ezeket az igazságot lerombolni, azt mondja a Biblia, álljunk ellen az ördögnek, és elfut. A következő igazság a Bibliából, az ige versből, a 2 Korintus 4.15-ből, hogy a kegyelem sokasodjék. Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék. Hát, János 1-ben, János evangéliuma egy egészen más evangélium, mint a másik három. Máté, Márk, Lukács, a szinoptikus együtt látják a dolgokat, János egész más szemszögből közelíti meg. Máté, Márk, Lukács nemzetségtáblázattal kezdi, elmagyar egészen Dávidig végig visszavezeti, hogy ki volt Dávid őse. János pedig a szeretett apostol, a tanítvány egész más családfát vezet végig. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige jött el ebbe a világ. De amit kijelent, ez egy hatalmas kinyilatkoztatás. Az János 1-ben a 14-es és 16-os verse következőt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszületnének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus, amikor eljött, teljes kegyelemmel és teljes igazsággal jött. Ez senki életében, fizikai ember életében nem valósulhat meg. Mert vagy igaz vagyok, vagy kegyelmes. Vagy egy kicsit ez, vagy egy kicsit az. De hogy teljes igazságban járjon, és teljes kegyelmen legyen, ez egy embernek sem működik. Jézus pedig az Isten fia volt, ezért működött. És ez olyan, mint egy puzzle, és kirakó kis darab. Ha egy darab hiányzik belőle, nem lesz teljes. Ha kiveszed belőle, már nem olyan. Egy pici darabka sem hiányzik Jézusból. Tökéletes. Tudjátok, hogy mit mondtak Jézus ellenségei? Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, és hogy az Isten útját igazán tanítod, és nem tekinted az embereknek a dolgait. Az ellenségei mondták ezt Jézusra. Nem önmagáról beszélt így. Az ellenségei. Hiánytalan. Az Úr Jézusban kapott, amit átad nekünk, az a kegyelem teljes. És hadd mondjak arról szót, amit az bevezetőmben említettem, hogy igazából A mai ember hogyan próbálja sokszorozni? Nem kell ahhoz egy nagy teljesítményű fénymásológép, bár néha nem árt azokra a dolgokra, amit sokasítanunk kell, vagy másolnunk kell. De te hogyan sokszoroznád a kegyelmet? Mielőtt erről beszélnék, szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek egy ötlete, vagy véleménye, meggyőződése, hogyan lehet sokszorozni a kegyelmet? Nagyon jó. Hát még, van-e valakinek más? Tehát hangosan mondom, hogy a felvételen is rajta legyen, hogy megbocsátunk egymásnak. Nagyon jó. Hát még, hogyan lehet sokasítani a kegyelmet, sokszorozni? Hogy? Igazságban és szentségben élek. Nagyon jó. Hogy csinálja az ember? Saját okoskodása szerint, helytelen módon. A Róma 5:20-ban a következőt olvassuk. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott bőségesen kiárad a kegyelem. Tehát Isten sokasítja a kegyelmet. Ez arról szól, hogy amilyen mélységbe kerülsz, Isten olyan mélységbe fog lehajolni érte. De van egy hibás következtetés a Róma 6:1-2-ben. Megfordítja az ember az Isten igazságát. De ezt nem lehet megfordítani. Mert igaz, hogyha növekszik a bűn, akkor a kegyelmet Isten növeli. Hogy mindenki számára elégséges legyen ez a kegyelem. De nem lehet ebből egy hibás következtetés, hogy úgy sokszorozom a kegyelmet, hogy sokasítom a bűnöket. Nem lehet. Nézzük csak meg. Ha van Bibliád, akkor keresd meg velem együtt, fogom olvasni, de jó, hogyha ezeket az igéket kikeresed, odalapozol, akár meg is jelölöd, mert ezek az igék, ezek olyan alapigazságok, amelyeket komolyan kell venni. Mert ezekkel akar becsapni az ördög. Mert azt gondolom, hogy ha Isten sokszorozza a kegyelmet, ez az ő szeretete, akkor úgy gondolom, hogy ezt úgy tudom egyre bőséget, vagyis úgy gondolják egyesek, én nem így gondolom. Tehát úgy gondolják sokan ebben a világban, hogy jó sok mindent elkövetünk, hogy jó nagy kegyelem áradjon ki rá. Ez egy hazug, hibás, istentelen gondolkodás. Nézzétek meg! Róma 6:1-2. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy sokasítsuk a kegyelmet? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Még a 15-ös verset is szeretném idehozni, tehát a Róma 6:15 mondja, mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Ez egy hamis, istentelen következtetés. Így nem lehet sokasítani a kegyelmet. Jézus egész másképp sokasította ezt a kegyelmet. Tudjátok hogyan? Van néhány érdekes történet a Bibliában, amikor Jézus egy nagy sokaság előtt prédikál, és hát elfáradnak azok az emberek, de nincs igazán elég enni való, azt mondja Jézus tanítványoknak, ti adjatok enni. Ezt mondják erre, mester, van itt 5 pici kenyér, meg 2 hal. De mi ez ennyinek? Hogyan sokszorozta meg Jézus az ételt? Hálaadással. Hálát adok, Atyám! Ez a sokszorozás elve. Hálát adok, Atyám! Az arányokról is tudunk, mert később, amikor a tanítványok nem visznek magukkal ételt, és nem értik, hogy hogy lesz nekik gondviselésük, akkor Jézus figyelmezteti őket. Márk evangéliumában a 8. rész 18 és 20-as versek erről beszélnek. Van szemetek, mégsem láttok, fületek is van, mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdalabokkal? 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg, a 4000-nek hány kosarat szedtetek tele darab kenyérdarabokkal? 7-et. Legalábbis ez van a 18, 19 és 20-as versben. A hálaadás. Mert ezt mondja a Márk 8:6. Megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük, ő pedig a sokaság elé tette. A hálaadás. Ez Jézus sokasításának a módszere. A hálaadás. Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és nézzétek csak, a harmadik igazság, hogy egyre többen adjanak hálát. Ha hálaadó életek van, akkor lesz hálaadás. Ez a következménye. Ez így működik. És ez a harmadik dolog, amit szeretnék a szívedre helyezni, mert ez így működik. Egyre többen adjanak hálát. Tesszalonikai első levélhez szeretném, ha oda lapoznánk, mégpedig az 5. rész 16-os versétől a 22. versig olvasnám, és a következőt látjuk. Biztos hallottátok már, ez egy olyan igazság, amit általában hálaadó napokon nagyon nagy szeretettel mi lelki pásztorok szeretünk felolvasni, prédikálni, ebből hatalmas üzenetet lehet kerekíteni. Azt mondja Pál, így írja, mindenkor üdüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Általában itt beszokták fejezni az ige hirdetők, az ige olvasását, én nem szeretném, mert ez is hozzá tartozik, a lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosznak pedig minden fajtájától tartózkodjatok. Na, itt most azért szeretnék egy gondolatot kiemelni, ez a 18-as vers. Mindenért hálát adjatok. Te tudsz mindenért hálát adni? Azok a dolgok, amik nem mennek. És most ezt nem azért mondtam, hogy azért adjál hálát, amikor esetleg Lipitjára törik a kocsit, hanem csak próbáltam egy ilyen képet hozni, egy olyan objektumot, egy olyan kocsit, ami itt látható ezen a kivetített dián, hogy ez nem működik, nem megy. És mi van ilyenkor? Tudsz-e hálát adni azokért a dolgokért, amik fölötte nem tudsz uralkodni? Amik nem működnek az életedben, mint ez a tönkrement kocsi. Ez nem működik. Nem is valószínű, hogy fog működni. Nagyon érdekes, hogy van egy bizonyos, ha úgy törik össze egy kocsi, akkor azt szoktam mondani a biztosító, hogy ez totál káros. Lehet, hogy ki lehet javítani, de nem érdemes. Szóval, mi van azokkal a dolgokkal az életünkben, ami nem megy? Ami bedöglött? Filippi levélben van egy válasz arra, hogy mit csináljunk a döglött dolgokkal, meg a döglött kutyákkal, a délelőtthöz visszaidézve. Azt mondja a Filippi 4:6, semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat. Mi volt az első dolog? Minden értünk van. Szenzációs dolog. Isten valóban úgy munkálkodik az életünkben, hogy minden értünk van. Második, a kegyelmet Isten sokasítja. Mi is próbáljuk, de az mindig egy defektes és egy hibás dolog. A harmadik igazság, hogy egyre többen adjanak hálát. És ha nagyon szelektáljuk a hálaadásunkat, azt észre fogják venni mindenki. Mindenki észreveszi. A világ különösképpen. Amikor csak egy vasárnapi hívőséget élünk, a hétköznapunk pedig egészen másról beszél. Túl kicsi ez a település ahhoz, hogy ne lenne látványos az, amit csináltok itt hétköznap. Túl kicsi ez a település. Budapest az egy nagy város, hát mindenki megy mindenfele, és senki nem tudni semmit, és nem ismerik egymást. De egy ilyen kis községben, mint Nagydobos, veszélyes dolog csak vasárnapi hívőnek lenni. Veszélyes csak úgy hálát adni, hogy hát ezért hálát adok, ezért nem. De ez persze Budapesten is így van, mert Isten ítéli meg a szívet, csak nem lesz annyira látványos. Tehát félre ne értsétek a gondolatot, csak sokkal szembetűnőbb itt, egy kisebb községben. De Isten hatalmas, és segít abban, hogy megálljatok és győztesek legyetek. És még egy dolog, hogy rendkívül fontos, mi az, ami látható, és mi az, ami nem. Korintusi 2. levélben, az első fejezet 11. versében azt írja Pál, hogy ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Ha az Isten kegyelme az életeden van, hogyha Jézus Krisztusban jársz és élsz, ez láthatóvá fog válni. És ez működik. És amikor látják a hálaadásodat, az életedet, a hétköznapjaidat, akkor dicsérni fogják az Urat. Ha Krisztusban jársz. Az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni és megemlíteni, az az Isten dicsősége. Ézsaiás könyve azt mondja, hogy nem adom dicsőségemet másnak. Nem adom. És a dicséretemet sem adom a bálványoknak. Fontos igazság. Hadd hozzak még két diát, mert az ember mindig csereberél. Fantasztikus dolog az, amikor egy jó üzletet csinál valaki. Van valami gagyi, lecseréled, elcseréled, kis befektetéssel valami jó dologra. Nézzétek meg a két mobiltelefon között a különbséget, melyiket választanád. Az alsót, ami már kopott, szutyog, nem is biztos, hogy működik, két perc múlva lemerül az akkumulátor benne, vagy éppen ezt a jó kis Note 4-es típusú mobiltelefont, ami nem is fér bele igazán kezedbe, akkor a bödön nagy, vagy éppen a zsebedbe. Hát érdekes, ugye? Hoztam hozzá igeverset, mert a Biblia beszél arról, amit ez a világ csinál, cserél. Felcseréli a dicsőséget is azokkal a dolgokkal, ami csili-vili, vagy ez a világ dolgai. Róma 1.21-24 a következőt mondja. Megismerték az Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkozásukban, értetlen szívük elsötétedett, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek, madarak, négylábúak és csúszómászók képével, ezért kiszolgáltatta őket az Isten a szívük vágyai által a tisztátalanságra. Még egy igét hoztam, hogy van ám jó csere is. Ez a Jeremiás 15-ben van. Azt mondja Jeremiásnak Isten 15-19. versben, ha megtérsz, megengedem újból, hogy szolgálatomba állj, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelen helyett. Ez egy jó csere. Ha Isten útja szerint jársz, akkor jó cseréket hajtasz végre. Ha az ellenség hazugságára figyelsz, akkor azok rossz cserék lesznek, defektes dolgok. És azt mondja Isten Jeremiásnak, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelen helyet, akkor szószólom lehetsz. Akkor újból szolgálatomba állhatsz. Isten áldja meg az életünket, és én kívánom, hogy ez az igazság, amiről szó volt ebben a délutánban, újból még ezt a legelső diát ki fogom vetíteni, befejezésül a 15-ös verset egybe, hogy minden értünk van. Van egy hatalmas Istenünk, Jézus Krisztusban személyessé válik a vele való kapcsolatunk, és egy olyan Istenünk van, aki, ami a mennyben van, mondja az Efézus 1:3, hogy megáldott bennünket a mennyei világ minden szellemi áldásával, vagyis minden értem van. A kegyelmet Isten sokasítja. Jézus úgy sokasította, hogy hálát adott. A hálaadó élet sokasítja a kegyelmet. Ne essünk bele abba a hibába, amit az ellenség akar, mert igaz, hogy ahol megnövekedik a bűn, ott túlbőven kiárad, vagyis sokasodik a kegyelem, de ez egy hibás következtetést hoz sok ember életében, hogy vétkezem, hogy még nagyobb kegyelem áradjon ki. Azt mondja Pál, szó sem lehet róla. Nem így kell a kegyelemnek sokasodni. A cél minden egyes Isten tiszteletre nézve, hogy úgy élek, úgy járok, hogy egyre többen adjanak hálát. És Isten ezt elvégezte, és a te életedben is működőképes tud lenni, hogyha nem csupán vasárnap, hanem a hétköznapjaimban is megélem, és hétköznapjaimban is megéled az életedet, és az Isten dicsőségére lesz minden. Van egy rossz csere, ami ebben a világban van, de van egy jó is. Lásd meg, mik azok a dolgok, amiket le kell cserélned, lásd meg, hogy mik azok a dolgok, amik az életedben nem működnek, és hogyha kezedbe veszed a Bibliát, és tanulmányozod, Isten meg fogja mutatni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek Isten szerint valóak, és melyek azok, amik nem. Szeretnék imádkozni befejezésül. Atyám, nagyon köszönöm neked ezt a délután, köszönöm, hogy tanítottál bennünket a Korintusi 2. levél 4. részének a 15. verse alapján, hogy minden értünk van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Könyörgök azért, Uram, hogy azok az igék, amelyeket hallottunk, amiken keresztül tanítottál bennünket, hadd legyen élő és ható, hadd legyen nyitott a szívünk, kérjük, drága szent lelkedet, hogy a hétköznapok harcaiban és küzdelmeiben meg tudjunk állni, hogy győztesek legyünk, hogy az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói legyünk, hogy a te jelenléted gazdagon kiáradhasson az életünkre, a hétköznapjainkra, a küzdelmeinkre, hogy meg tudjunk állni. Mindezt a drága názareti Jézus hatalmas nevében kérem. Amen.